vagyok, és az esztergomi könyvhétről is láttam egy ilyen kis hirdetést. Most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nagy örömmel láttam, hogy a vidéki eseményeken a helyi szerzőkre épülnek ezek a rendezvények. Ez mennyire tudatos, illetve mennyire szeretnék, hogyha nem csak Budapest központtal valósulna meg ez a rendezvény?
Az régi ambíciónk, és évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk a vidéki telephelyekről is, hogy vagy a könyvtárhoz, vagy az önkormányzathoz, vagy valamelyik könyvesboltnak a szervezéséhez csatlakoznak ezek az események, és akkor nem csak a helyi írók, vagy a helyszülöttei, hanem mennek, mert ilyenkor azok, akik a Vörösmarty téren dedikálnak pénteken, szombaton már dedikálnak Esztergomba, vagy Szentendrén, vagy Békés Csabán, vagy Szegeden, vagy Miskolton, vagy Debrecenben. A kiadványunkban feltüntettük azt a térképet, amin láthatóak, hogy hol mindenhol van a tudomásunk szerint ünnepi könyvhét, mert ezeket mindig begyűjtögetünk, írunk a polgármestereknek, hogy nagyon szépen kérjük, hogy tájékoztassanak minket, hogy mivel készülnek, illetve amikor már ismerjük a kapcsolatot, akkor kérünk a programokról valamilyen plakátot, vagy valamilyen műsorleírást, amit természetesen az ünnepi könyvhét oldalain is kirakjuk, hogy látszódjon az, hogy ez nem egy parciális fővárosi esemény, hanem olvas az egész ország, sőt a határon túliak is eljönnek, illetve ott is vannak ünnepi könyvhetek.
Mit javasolna azoknak, akik még sosem látogattak ki könyvhétre, miért menjenek el?
Először is, hogyha az ünnepi könyvhétnél a könyv az eléggé főszereplő. Ilyenkor nagyon kitesznek magukért a kiadók, és rengeteg akcióval is találkozhatnak, és nagyon kedvező áron kaphatnak meg olyan könyvet, amire esetleg már régóta fáj a foguk, vagy hozzá szeretnének jutni. Ilyenkor engednek a kiadók az áraikból elég rendesen, és az is jó, hogy egyidejűleg gyakorlatilag a újszülött kortól a nagymama, nagypapa korig mindenkit megtalálhatja ott a neki való könyvet. Tehát miközben a gyerekek szórakozó könyvvel való csalogatása zajlik, és különböző nekik szóló programok mennek a Dunaparton, elmehetnek a szülőknek való könyvekhez is, sőt, hogyha nem teljesen aprócska a gyerek, akkor a zsibongóba ott is hagyhatják, és felügyelnek rá a mi egyetemistáink, hogyha ők jobban beszeretnék magukat vetni valamilyen másmilyen könyviránt érdeklődve más kiadókhoz. De nagyon érdekes az, hogy nagyon szabad, nagy műfaji szabadság van, és éppen ezért az utóbbi években van egy, ugye mindig szó van arról, hogy olvasnak a gyerekek, olvasnak a fiatalok, mikor hagyják abba az olvasást, mikor kezdik az olvasást, és kialakult egy olyan olvasóközönség, amihez természetesen a kiadók alkalmazkodnak, ami az úgynevezett young adult, vagy a 15-20 év közötti fiataloknak szólnak, a Z-generációnak, ez a romantikus, fantasy, esetleg science fiction kalandregények, amiknek nagyon-nagyon-nagyon sok látogatója van. Hogyha az ember lát egy vége láthatatlan sor, amiben azért meg kell jegyeznünk, hogy elsősorban lányok vannak, állnak sorba, akkor tudhatjuk, hogy egy olyan kiadó van, vagy egy olyan szerző van a sor végén, Kollár, Bertile, Emer, Laura, hasonlók, akik rendkívül népszerűek a fiatalok számára. És ez nagyon fontos, mert lehet, hogy az nincs annyira jól eltalálva, hogy ugye kötelező olvasmányok már az most is ugyanazok, mint amik voltak valaha, bár van némi szabadsága a pedagógusnak, és ajánlhat mást is, de az nem valószínű, hogy jókaival szeretnének kezdeni olvasni a fiatalok, így pedig akár mint kapudrógi szolgál ez az irodalom, ez a fajta irodalom, ami nem szép irodalom, hanem kimondottan szórakoztató irodalomnak számít, és azon a nyelven szól, és azon a, azon a olyan módszerrel közelíti meg a fiatalokat, ami a leginkább az ő életformájukhoz és a gondolkozásukhoz alkalmazkodik, és innen már csak egy ugrás a további szépirodalom felé való elhajlás, ha már muszáj, vagy a más ilyen ismeretterjesztő irodalomban is van már gyerekeknek szóló, kimondottan pszichológiai irodalom, amiben a gyerekek vannak megszólítva, és nem a szülők, hanem közvetlenül ők. Nagyon jók a gyerekkiadóink, és azt kell mondanom, hogy évek óta, legalább az elmúlt 10 évben az éves könyveknek a megvásárolt könyveknek az a gyerekeknek szóló gyerekirodalom, illetve gyerekkönyvek.
Dávid kollégája Péterfi Ferencőkhez, Csokrom Katalin, azt szeretném kérdezni, hogy ebből az egyik rituáléja egy ilyen könyvheti eseménynek az a dedikálás. És hogy erről ennek a természetéről, a történetéről egy picit, ha beszélnénk, ez talán az esetek jó részében több, mint egy puszta aláírás, vagy egy névjegy. Ott mindig valami, vagy sokszor, vagy gyakran valami történik. Hogy látja, így van ez, illetve vannak-e ilyen megfigyeléseik, vagy ilyen tapasztalataik a dedikálás tekintetében?
Ugye az ünnepi könyvhétnek az egyik nagy vonzereje, hogy a magyar olvasó gyerektől a idősebb korig szeret találkozni a szerzővel. Szeret személyes kapcsolatot ápolni, vagy kialakítani azzal, akinek a könyvét olvassa. Már kint van az oldalunkon a dedikálások pontos időpontja, és hogy ki hol mit dedikál. Ezért már itthon ki lehet válogatni, és nem csak a helyszínen, hogy tudatosan oda menni ahhoz, akitől dedikáltatni szeretné a könyvét az olvasó. Én szerintem ez nem minden országnál van ilyen szintű népszerűségben a dedikálás. Én szerintem a magyar olvasók, gyerekek, felnőttek egyaránt fontosnak tartják a személyességet. Még az ilyen elvont műfajban is, mint regény, vagy vers, vagy mese, vagy bármilyen történet, szeretnék látni, hogy ki az, aki a papírra veti. És nagyon sokszor ezek a sorok már attól se haladnak olyan nagyon fürgén, mert az, aki dedikál, az vált is néhány
szó. Visszakérdez, igen, ezek a legizgalmasabbak, amikor rákérdez. Nekem annyira jó kalandjaim vannak ilyen, főleg a Vörösmarty térről régebbről hirtelen eszembe jutott, de nem akarom most terhelni ezzel a beszélgetést, bár nem biztos, hogy teher, de hogy Eszterházi Péterre, vagy nem tudom kivel, hogy lehetett néhány olyan szót váltani, amiben előjött az ő egyénisége, meg valamit még talán mi magunk, akik kértük az aláírást. De mégis egy példát csak elmondok, hogy kérdezte a lányomtól, ahogy ott mentünk az egyik, talán az egyik könyvére, hogy mit írjon oda, és akkor mondta, hogy Péterfi család. És akkor odaírta, hogy Péterfi családnak Eszterházi család. Szóval ez apróság, de hogy mindig valami kis történés,
igen,
és valami...
humora volt,
igen, hát ehhez nem árt, ha van humora, igen, a szerzőnek. Na hát, köszönöm, örülök.
És közvetlen volt, nem volt elérhetetlen.
Igen.
Lehetett hozzászólni. Szerintem ezek nagyon-nagyon fontosak, mert ez egy életre szóló élmény lehet annak,
van,
aki hozzájut ehhez, és sajnos épp nézem, hogy április 14-én ki is raktuk az ünnepi könyvhét oldalára, akkor lett volna 76 éves Eszterházi Péter, aki pontosan 10 éve nyitotta meg akkor a 87. ünnepi könyvhetet, és egy fotó is ott van, aki fel akarja idézni, vagy nem volt ott annak idején 10 éve, mert nem tudott ott lenni, hogy ott a tér közepén az akkor már súlyosan beteg író beszélt, és még akkor se vesztette el a humorát, a közvetlenségét, az emberségét, amikor gyakorlatilag búcsúzott az olvasóihoz. És ezt a beszédét Dés László folyamatosan néhány mondatonként szaxofonon kísérte. Megható, és aki ezért ott volt, vagy csak megnézi a fotót, át tudja érezni ezt a hangulatot, amikor az írók, az olvasók, az emberek, a művészek, egyáltalán a könyvesvilág ott van együtt, és azt gondolja, és azt érzi, amit a másik.
Köszönjük szépen, és mindenkinek nagyon tartalmas könyvfetet kívánunk. Mindenkit biztatunk arra, tehát, hogy vegyen részt ebben a nagyon jó élményben. A 97. ünnepi könyvhét hivatalos megnyitója lesz június 11-én, csütörtökön, 16 órára várnak mindenkit a Vörösmarty térre. Gál Katalin volt a vendégünk. Köszönjük szépen, és minden jót kívánunk.
Kezi csokolom.
Szépen a lehetőséget a viszontlátásra a téren.
Good evening, everybody. Here we go. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit and Jody got married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in. Told me that you wait forever. And when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Back in the summer of 69. Hey! Man, we were killing.
114, 115, 116.
117 perc.
Azt hiszem, a múlt héten volt a harmadik lakhatási szakmai fórum a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében, és a sajtóanyagnak az lett a címe, amiről értesültünk, a megfizethető lakhatás nem kiadás, hanem befektetés. Nagyon fontos kérdés ez. Major Gábort a Máltai Szeretetszolgálattól kerestük ezügyben, ő van a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc.
Jó napot. Üdvözlöm Önöket, Major Gábor, üdvözlöm.
Hogy sikerült?
Egy pontosítás hadd tegyek az elején.
Parancsoljon.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Református Szeretetszolgálat közös társasága, az MR Lakás Alapnak vagyok én most jelenleg az ügyvezető. Amúgy a Máltai Szeretetszolgálatnál is 15 évig dolgoztam, és ez a Lakás Alap volt a szakmai szervezője. Aha. Ennek az említett lakhatási fórum.
Hát nyilván a teljes visszajelzés most itt egy ilyen rövid idő erre, de hogyha jó lenne a néhány ilyen csomósodási pontról beszélne nekünk, hogy mi volt, amit itt nagyon fontos tanúsága volt ennek, mert azért itt egy ugye fórumról volt szó, tehát nem egy valaki beszélt, nyilvánvalóan csak előadást tartott, hogy mi az, ami felszínre került itt a nagyon gyors lakásárnövekedés és egyéb a világunkat meghatározó körülmények között. Szóval, hogy mi az, amit kiemelne ebből a számunkra?
Hát az egyik az, hogy igen, mi nagyon érzékenyek vagyunk arra, ami történik a lakáspiacon Magyarországon. Valóban európai bajnok, úgymond a hazai lakáspiac a elmúlt 10-15 év árnövekedésében. És eléggé nagy arányban nőttek a lakbérek is. Ugyanakkor azt is hallhattuk, láthattuk, hogy ez nem csak magyar jelenség. Tehát egész Európára igaz, hogy nagyon komoly problémák vannak a lakhatás körül. Nagyon nagy arányú az a népesség, aki az úgynevezett lakhatási szegény küszöbén vagy az abban benne is van. Tehát ez egy összeurópai probléma, és ami a legfontosabb, hogy összeurópai szinten keresik a választ, és van is egy úgynevezett action plan, ami a következő években nagyon erős hangsúlyt helyez a megfizethető lakhatásra, ehhez finanszírozás és támogatási programokat is kidolgoztak, és a következő 4-5 év az nagyon izgalmas lesz ebből a szempontból. Ilyen kimondhatatlan összegeket allokálnak a közösségi vagy a megfizethető lakhatás fejlesztésére.
Köszönöm.
A másik nagyon fontos téma talán az, hogy Magyarországon ugye egy speciális helyzet, hogy a lakosság 89%-a saját ingatlanba él.
Igen, ez a nemzetközi gyakorlatul eresen eltér.
Kiemelt jelentőségű az a kidolgozás elfogadás alatt levő program, amit nemzeti épület megújítási tervnek hívhatunk, és ez is egy nagyon izgalmas és egy nagyon fókuszált program lesz a következő években.
Köszönöm, hogy említette a saját hovatartozásaként ezt a Magyar Református Közösségi Lakásalapot. Erről mindjárt hadd kérdezem egy kicsit, hogy ez mit jelent, hogy önök a lakáshoz jutást pénzbeli támogatásával valamilyen módon, tehát hogy mivel foglalkoznak, illetve mi az, amit ez a szervezet tud, mert nagyon izgalmas dolgokat tud az ember elképzelni.
Igazából ha úgy írnám le magunkat, hogy mind a szociális, mind a megfizethető lakhatásban próbálunk mintákat, modelleket alkotni. A mi működésünknek a bázisát, alapját az úgynevezett NET program maradéka, hagyatéka adta. 21-ben úgy döntött a kormány meg az országgyűlés, hogy a NET program, ugye a NET program volt az, ami a deviza hitelválság miatt
bajba kerülteket,
segített a lakhatásságot megoldani. Ugye ebben 38 ezer család került, meghatározóan visszavásárolták az ingatlanokat, de maradt mintegy 4 ezer család, aki bérlőként benne maradt ebbe a programba. Maga a magyar állam nem akar szociális lakhatási programot menedzselni, és ezért döntött úgy, hogy átadja a mi szervezetünknek ezt a portfóliót. Mi ezen a portfólión nem csak egy ilyen állománygondozást végzünk, hanem a felszabaduló erőforrásokkal új szerződéses mintát, illetve sérülőkeny célcsoportoknál szóló pilot projekteket valósítottuk meg az elmúlt 5 évben. Mintegy 400 új szerződésünk van, ezeket meghatározóan pályázatok útján adjuk bérbe. Most is van egy pályázatunk, ahol 11 vidéki lakásra lehet pályázni, és a célunk az, hogy olyan szerződéses és díjazási konstrukciót alakítsunk ki, ami legalább 25-30%-kal a piaci kínálat alatt van, kiszámítható éves ciklusban, de legalább 5 évre szóló lakhatást biztosít, és az árazás is maximum az infláció mértékével változik, de ehhez kapcsolódóan nem csak egy lakást adunk, hanem egy szolgáltatás csomagot is, amiben van egy segítő, gondoskodó szolgáltatás elem is, tehát ha valaki valami probléma adódik a szerződés alatt, akkor leülünk megtárgyalni, és nem a kiürítésről szóló levelet küldjük.
Hát ezt nagyon jó hallani, mert általában erről a szomorú oldaláról szoktunk ennek a kérdésnek hallani, és az is izgalmas, hogy most alternatív lehetőségeket vetett most föl, amiket elmondott. Korábban itt többször hallottunk a lakhatás kapcsán a lakásügynökségekről, az is egy másfajta megközelítés. Tehát, hogy sokféle szervezet van, és ebben talán az a reményteljes az emberben, aki egy kicsit a közösségügyekért iránt elfogultan elkötelezett, hogy ez egy olyan probléma, amit nem egy szervezetnek kell megoldani, hanem amivel mindenkinek dolga van, az államnak, az önkormányzatnak, a közösségeknek, a családoknak, és valószínű a megoldás az valamilyen együttes dolgoknak a szinkronizálásával kerülhet közelebb a sikerhez. De hát ez csak egy ilyen hirtelen eszmefuttatáson volt. Kik voltak?
Az a jó hír, hogy ez amellett, hogy ez Európában kiemelt téma, a mindennapokban is most már a szakpolitika meg a kormányzat asztalán is ott van. A sokat emlegetett eredet források átforgatásában nem szintű bérlakások adott esetben, hanem a kollégiumok is, mert hát az is azt hiszem vitán felül van, hogy a tanuló a jövő nemzedékének az indítását segítő kollégiumi programok erősítése is szükségszerű. de azt reméljük, hogy, a bérlakás piacon is egy kínálati szélesedés várható, ami általában remélhetőleg jótékonyan hat az árakra, és igen, emellett meg szükség van azokra a közösségi programokra is, ami a legsérülékenyebbeknek a lakhatás stabilitását célozza.
Nagyon szép.
A mi programjaink közül talán a tavaly volt egy célzott ilyen programunk, hogy a gyermekvédelemből kikerült fiataloknak szólt, ott 96 fiatalnak tudtunk egy ilyen komplex ajánlatot adni, ami egy emelkedő bérleti díjat, tehát évről évre emelkedő bérleti díjat jelent, de nagyon alacsony szinten lehetett becsülni. Karikossággal kombinálva a benne lakó fiatal úgy dönt, akár meg is tudja majd vásárolni ezt a lakást.
Köszönöm.
Hát erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy modellprogramokat.
Igen. Nagyon izgalmas, köszönöm szépen. Nyilván majd fogunk tudni olvasni erről, vagy híreket hallunk erről, de hát ez egyik legfontosabb társadalmi kérdésünkről beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben a megfizethető lakáshoz jutás kapcsán egy lakhatási szakmai fórumról beszélgettünk, és a vendégünk Major Gábor volt. Köszönöm szépen még egyszer, viszonthallásra.
Köszönöm én is, köszönöm, viszonthallásra.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, but I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind.
Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
A közösségi közlekedés fejlesztése közérdek, a repülés korlátlan bővítése viszont nem. Ezzel a címmel olvastunk egy érdekes cikket a Magyar Természetvédők Szövetségének oldalán. Itt van velünk a vonalban Marton Miklós. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ennek a cikknek az első képe a Keleti pályaudvart ábrázolja, és ebből is következtetek arra, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy a közösségi közlekedésünk belül is a vasútfejlesztés lehet versenyképes a rövid távú repüléssel.
Igen, hát ezt nem csak mi mondjuk, ez egy általános vélemény a szakértők körében. Mindenek előtt azért kiemelném, hogy kiindulási pontnak érdemes figyelembe venni, hogy a repülés az a legszennyezőbb közlekedési mód. Tehát igazából bárhogy máshogy közlekedünk, mint hogy repülnénk, az biztos, hogy kevésbé szennyező. Tehát, hogy mindenképpen célszerű más közlekedési módot figyelembe venni. A vasút meg egy kifejezetten ajánlott, és tehát ha úgy tetszik, akkor egy zöld közlekedési mód.
Igen, viszont mindenhez egy infrastruktúrális fejlesztésre a szemléletformálás mellett is szükség van. Nem olyan régen utaztam Finnországba, ahol kiszámoltam, hogyha vonattal és komppal mentem volna, akkor az utazás körülbelül 37-38 órába telt volna, ráadásul a költségem is magasabb lett volna, mintha a repülést választom. Szóval azt gondolom, hogy itt valamilyen infrastruktúrális fejlesztésre mindenképpen szükség lenne.
Egyfelől hadd mondjam el, hogy én elég rendszeresen utazom külföldre vonattal, és tehát azt kell mondjam, hogy ez van, amikor ez egy komoly kaland, de van, amikor kifejezetten kellemes és élvezetes, és nem egyszer előfordul, hogy meglepően olcsó. Tehát az ember ki tud a vonaton is fogni olyan jegyárakat, amikor kifejezetten olcsóbb. Amit egyébként felvetett, hogy igen, tehát erre nagyon komoly fejlesztések kellenének. Egyébként nem csak Magyarországon, tehát az egész EU-ban. Tehát az, hogyha én mondok egy példát, ha munkaügyben el kell menjek Brüsszelbe, akkor 2-3 vasúttársaságnak az oldalát kell végigjárjam, ha otthon akarok jegyet foglalni. Ha ugyanezt repülővel választom, akkor a rendszer rengeteg repülőtársaságnak az oldalát végignézi, és a legjobb ajánlatokat eleve kigyűjti nekem. Tehát, hogy ez az EU késedelme is, ha úgy tetszik, hibája vagy sara, hogy nehézkes a vasúton a jegyfoglalás, tehát hogy nincs igazából egy rendszerbe fogva az összes európai vasúttársaság. Vannak erre egész komoly kezdeményezések a EU szinten.
Igen, és mind a mellett most hazai és EU szinten is politikai akarat látszik kirajzolódni a mellett, hogy a közösségi közlekedés és a vasútfejlesztés újra vagy most fókuszba kerüljön.
Ezzel abszolút egyetértünk, és nagyon nagy örömmel látjuk, és borzasztóan támogatjuk. Itt egy konkrét kérdés van előttünk, ugye ez a budapesti Ferihegyi repülőtérnek a fejlesztése. Hát az egyik nagy kérdés, ami még mindig megoldatlannak és abszolút ilyen ködösnek látszik, ez a teherforgalom, tehát ez a Cargo City nevezetű repülőtér rész, amit hát nem világos, hogy a most felálló kormány mennyire és hogyan és miből akar majd fejleszteni. Ami viszont egy jó iránynak és biztatónak látszik, hogy az új terminál, amit a korábbi kormány még állami közpénzből tervezett megépíteni, arra úgy tűnik, hogy az új most felálló kormány azt mondja, hogy hát azt fizesse maga a repülés szektor. Ezzel mi mélyen egyetértünk és nagyon támogatjuk, tehát azt gondoljuk, hogy ha a repülés egy ennyire csodálatosan pénzügyileg bevételt hozó financiális és profitabilis szektor, akkor fizesse a saját költségeit.
Igen, a cikkben utalnak is erre, hogy fizessen a szennyező. Itt tehát arról van szó, hogy azok viseljék ennek az anyagi terheit, akiknek valójában bevételük és profituk származik mindenből.
Igen, tehát több olyan kezdeményezést is az MTVS is már megosztott, ami kompenzálni próbálja a repülés terheit. Tehát, hogy amikor a magyar lakosságnak a 40%-a egyáltalán nem megy nyaralni, akkor azért feltételezhetjük, hogy legalább ekkora százalék egyáltalán soha nem ül repülőre. Tehát az, hogy a repülést közpénzekből finanszírozzuk, az hát legalábbis finoman szólva is újra gondolást igényel.
Van-e arra most valamilyen érdemi, reális esély, hogy a felálló kormány társadalmi párbeszédet kezdeményez, akár önökkel, vagy akár más természetvédelmi, vagy közlekedéssel foglalkozó szervezetekkel, szóval látnak erre valamilyen kezdeményezést?
Én több oldalról is nagyon biztató jeleket látok, ugye az egyik maga rögtön a természetvédelem ügye, ami ugye most önálló minisztériumot fog kapni, és hát eddig olyan jeleket látunk, ami tényleg szakmailag is nagyon biztatóak. A másik az az egészségügy része, tehát hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a repülés milyen egészségügyi kockázatokat okoz, akkor én azt gondolom, hogy az egészségügy is ugye most önálló minisztériumot kap, és megfelelő hangsúlyt és figyelmet. Én merem remélni, hogy ez a rész is fókuszba kerül. És hát a harmadik maga a közlekedés, tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy ugye minden pénzt hozzunk haza az EU-ból, akkor ezt a pénzt ugye a lehető leghatékonyabban kell elköltsük. Tehát ez azt jelenti, hogy meg kell nézzük, hogy egy befektetett adóforint vagy EU, euró, az mekkora profitot hoz, hogyha én ezt repülőtérépítésre fordítom, vagy ha vasútépítésre fordítom. Tehát azért, hogy értsük a dolgokat, amiből az új terminált építeni tervezzük, tehát ez 1 milliárd euró, ebből 70 olyan felújítást lehet finanszírozni, mint amilyen volt a nyugati pályaudvar épületének a felújítása. Tehát egyszerűbben fogalmazva, ez egy akkora nagy pénz, hogy ebből az összes magyar vasútállomást fel lehetne újítani. És akkor felmerül a kérdés, hogy Debrecenbe utazunk gyakrabban meg a Balatonra, tehát hogy ez a fontosabb-e, vagy Kuala Lumpurba, és akkor igen, akkor valóban repülőtérépítésre kell fordítanunk a pénzt.
Reméljük, hogy mindez olyan pályára állíthatja a hazai közösségi közlekedés fejlesztését, amely nemzetközi szinten is fontos lenne, hogy valós alternatíva lehessen ezeken a távolságokon a vasút, illetve bármilyen közösségi közlekedés megvalósulása. Nagyon szépen köszönöm, itt volt velünk Marton Miklós. Hol lehet esetleg további információkat találni mindenről?
Hát hadd mondjam, hogy az MTVS honlapján pont a mai nap került föl egy nyilatkozat, a repülőtér